Harmadik fejezet. Angolország földjének belsejében. Már ez elbeszélésnek megértése véget is helyén való, pár szóval megemlékezni arról, hogy miként keletkezett a kőszén. Abban a geológiai korszakban, melyben földgömbünk még megalakulóban volt, a földet sűrű légkör övezte, telítve vízpárával és rengeteg mennyiségű szénsavval. Lassan-lassan e páratömegek diluviális csővé sűrűsödtek, s úgy zuhogtak a föld színére alá, mintha milliószor, milliárdnyi szelterz palackból zúdítottak volna. Minden esetre szénsavdús folyadék volt az, amely záporként ömlött az akkor még lágy földrétegre, amelyet aztán erőszakos, majd lassú változások egyre formáztak, s amelyet e félig meddig híg állapotában sokáig megtartott úgy, a napheve, mint saját tömegének belső tüze. Ez a tűz akkoriban még nem halmozódott össze a földgömbnek középpontjába. A még vékony és csak tökéletlenül keményedett földkéreg pórusain átsugárzott a belső tűzheve. Tüneményes, óriási arányú növényzet, növényi élet keletkezett ezekből, olyan, aminő a belső bolygókon, a Vénuszon vagy a Merkúron lehet, a nap nagyobb közelségénél fogva. Az akkor még bizonytalan határú földségeket rengeteg erdőségek borították. A növényi élet táplálására oly szükséges szénsav bőségesen volt. A növényzet mind csupa fa alakban nőtt, fű és harasztféle nem volt még akkor. Óriási termetű fák szorongtak egymás mellett, virág nélkül, gyümölcs nélkül, unalmas egyformaságban és semmi élőlénynek táplálékot nem nyújthattak volna. A föld éretlen volt még az állati élet kifejleszthetésére. Az antediluviális erdőségekben az edényes virágtalanok uralkodtak, kalamiták, famagasságra nőtt zsurlófélék, pikkelyes lepidodendronok, 25-30 méternyi magas, tövüknél méternyi átmérőjű, likopódiumok, korpafűfélék, csillaglevelű aszteropillek, óriási méretű szigilláriák, párfrányok, amelyekből nálunk is a bánsági hegyek kőszínbányáiban szép példányokat találtak. Csupa növény óriás, melyeknek rokonaira a mai lakott föld növényvilágának csak is legalsó osztályában akadunk. Ilyenekből állott ennek a korszaknak ős erdősége, fajra nézve szegényes, de kifejlődésükben annál hatalmasabb egyedek. Ezek az erdőségek valamiféle határtalan, édes és sós vizek elegyédéséből álló mocsarakból, lagúnákból emelkedtek ég felé. Mohón szívták magukba a szénsavval telített, akkor még légzésre alkalmatlan levegőt, és így mintegy arra valók voltak, hogy lassanként megtisztítva a légkört, annak szénsavát kőszín alakjában a földgyomrába ágyazzák, és így ártalmatlanná tegyék. Az akkor volt egyúttal a földrengések kora, a nagy talajrázkódásoké, miket a föld belsejének forrongásai vagy egyéb plutonikus átalakulások okoztak, és amelyek gyakran egész hirtelességgel változtatták a szárazulatoknak még bizonytalan határvonalait. Itt óriási földduzzadások emelkedtek ki, ami későbbi hegyeink. Ott feneketlen mélységek tárultak föl, amelyek idővel tengereinknek, óceánunknak ágyai lettek. Aközben egész óriási terjedelmű erdőségek süllyedtek a talaj belsejébe, és süllyedtek mindaddig, míg vagy már annyira, amennyire megmerevült ősgránit, vagy saját összetorlódásuk meg nem akasztotta azt. Maga a föld belseje tanúskodik mindezek mellett az ugyanis, a következő geológiai elrendezést mutatja. Legalul találjuk azt a kezdetleges talajt ősgránittal, gneisszal, miket elsőkori képződményeknek nevezünk. Ezt követik a másodkori képződmények, melyek legalsó rétegeit foglalja el a kőszín. Ezután jönnek a harmadkoriak és végül a régebbi és jelenkorú alluvium. Abban a korban a vizeket nem korlátozták még partok. A folytonos párolgástól táplálva érintették azok a föld minden pontját. A partalan vizek koptatták, oldották az alig, hogy megkeményedett sziklákat, és magukkal hurcolták azoknak lemosott paláját, messzét homokját. Ezek azután leüllepedtek az elsüllyedt erdőségekre, és együttesen alkotják a maréteget, amely a kőszént takarja. Millió, és millió esztendő alatt, mert e dolgokról csak ilyen nagy időmértékkel lehet beszélni. Az a réteg azután megkeményedett, vastag mész, pala, homokkő páncéllal vonta be, és teljesen elzárta az elsüllyedt erdőségeket. Mi történt azokban az óriási, elzárt olvasztó üstökben, melyek különféle mélységei tömve voltak növényi anyaggal? Igazán, valóságos vegyi folyamat ment azokon keresztül. A desztillációnak bizonyos fajtája. A növénytömegek szénsava összegyülem lett, és a ráhalmozott talajrétegek szörnyű nyomása, meg az akkor még közel szomszédságban lévő belső tűz kettős hatása alatt képződött belőle, lassanként a kőszén. Íme a lassú, de ellenállhatatlan hatás következtében így lépett egy ásványország a növényi helyére. A növények ásványja alakultak át. Minden növényféle, mely azoknak az első napok dús táplálékának köszönhette életét, az most mind megkövesedett. A még teljesen át nem alakult növénytömegekkel együtt eltemetett egy, és más dolog ott hagyta a maga lenyomatát az új teremtményeken, amelyek gyorsabban kövesültek, ásványosodtak el, s amelyek aztán lassú és folytonos, de kiszámíthatatlan mérvű nagy nyomással sajtolták azokat. Ugyanazon időben így keletkeztek, azután azokkal az erdőségekkel együtt eltemetett csigáknak, zopitáknak, tengeri csillagoknak, polipoknak, sugárállatoknak, sőt, a vizek által azok közé sodort halaknak, gyíkoknak csodás lenyomatai a még puha kőszénen. Lábjegyzet. Az elmondottakon kívül itt lesz még hely megjegyeznünk, hogy az így lenyomatokban talált növényekhez hasonlóan ma már csak is földünknek egyenlítői vidékein élnek. E jelenségből azt következteti a tudomány, hogy abban a régi korban az egész földgömbnek egyenlően meleg hőmérsékletűnek kellett lennie. Származott légyen ez az egyenlő melegség, akár a mindent elárasztva folyó melegvizektől, akár pedig a talaj pórusain mindenütt átsugárzó belső tűztől. Így magyarázható meg az a körülmény is, hogy kőszéntelepeket a földnek minden szélességi foka alatt találunk. Lábjegyzet vége. Úgy látszik, hogy a széntelepek képződésénél kiválóan nagy szerepet játszott a telepekre nehezedő nyomás. Minden valószínűséggel éppen a nyomásnak különböző foka okozta a különböző szénfajtákat is, amiket ma ismerünk és használunk. Így a földnek legmélyebb rétegeiben találjuk az antracitot, amelynek alig van elillanó anyaga, amely tehát széntartalomban a leggazdagabb. És viszont a magasabb rétegekben fordul elő a lignit és a megkövesült fa, amelyekben sokkal, de sokkal kevesebb a szén. E két szélsőség közt találjuk a grafitot, a zsírosabb vagy soványabb szenet aszerint, amint a telepek kisebb vagy nagyobb nyomás alatt állottak. Jogos a föltevés, hogy a tuffa rétegek is csak azért nem szenesedtek tovább, nem alakultak tovább, mert az ahhoz szükséges nyomás hiányzott. Bárhol fordul is elő tehát a kőszén. Annak keletkezése röviden összefoglalva a következő. A geológiai korszak nagy erdőségei a földkérekbe süllyedtek. Azután az idők folyamában hőség és nyomás, valamint a szénsavak egyidejű hatása alatt elásványosodtak. Akármi bőkező is azonban a természet, annyi erdőséget mégsem süllyesztett el, amennyi ezer meg ezer esztendőkre elégséges volna. A kőszén előbb vagy utóbb el fog fogyni. Ez az egy bizonyos. Az egész földkerekség gépei egykor majd kényszerű ünnepet ülnek, ha csak valami egészen más égőanyagot nem találnak a kőszén helyébe. Előbb vagy utóbb, de egyszer csak nem lesznek kőszéntelepek másút, mint talán Grönlandnak, vagy a szomszédos Baffin-öbölnek örök hótó jégtől takar belsejében, s amelyeknek kiaknázásáról pedig alig beszélhetni. Ez kikerülhetetlen sor. Bármi bőségesek is manapság az amerikai kőszéntelepek a nagy sóstó vidékén, Oregonban, Kaliforniában egykor azért majd mégiscsak elégtelen zsákmányt nyújtanak. És ugyanígy járnak a Bretonfoknak Szent Lőrinc, és az Alleghenysnek Pennsylvania, Virginia, Illinois, Indiana és Missourinak kőszéntelepei is. Jól lehet Észak-Amerikának kőszéntelepei tízszer akkorák, mint a többi összes világrészek telepei együttesen. Azért százszázad nem fog elmúlni anélkül, hogy az iparnak ezer torkú szörnyetege a földkerekség utolsó darabka kőszenét is fel ne emésztette volna. Az előzményekből folyólag a hiány elsősorban az óvilágban fog beállani, igaz ugyan, hogy Abessziniában, Natalban és Zambézinél, Mozambikban és Madagaszkáron ennek az égőanyagnak nagy telepei vannak. Csak hogy azok rendes kiaknázását a körülmények szer fölött megnehezítik. Birmania, Kína. Kocsicsina, Japán és Közép-Ázsia telepei hamarosan kifogyhatnak. Ausztráliának egész gazdag bányáit az angolok teljesen kimerítik, mielőtt az Egyesült Királyságok kőszén nélkül maradnának. Hanem akkor már Európa kőszén bányái rég elhagyatottak lesznek, és legvékonyabb erecskéiben is kipusztítvák. Az eddig föltárt telepek kőszenének mennyiségére nézve tájékoztasson néhány szám. Leggazdagabb föld e tekintetben Észak-Amerika. 30 millió hektárnyi kőszén területtel. Ezt követi Anglia 1 millió 570 ezer hektárral. Franciaország telepei 350 ezer, Poroszország és Szászország 300 ezer. Ausztria, Magyarország, Belgium, Spanyolország mindenike 150 ezer hektárnyi területtel bírnak. Az utóbbi évtized átlagos évi termelése Angliában 104, Poroszországban 22, Franciaországban 12, Ausztria, Magyarországon 6, Magyarországon külön 2 millió tonna. Össze-vissza Európában jó másfél száz millió tonna, Amerikában vagy 26 millió. Tehát összesen évente jó 1 milliárd korona értékben. Európában tehát kétségtelen kívül szén dolgában Anglia leggazdagabb ország. Irlandot leszámítva, amelynek egyáltalán nincsen semmi szene, másutt mindenütt rendkívül gazdag széntelepei vannak, de azért nem kifogyhatatlanok. A különféle telepek legfontosabbja a Newcastle, amely az egész Northumberland megye területének mélyét behálozza, s évente 30 millió tonna körül termel. Vagyis Anglia összes fogyasztásának egyharmadát, és Franciaország összes termelésének több mint kétszeresét. A Velszi-medence, amely Cardiff, Swansea és Newport egész bányászt népségét csődítette össze, évente úgy 10 millió tonnát szolgáltat a legkeresettebb, külön is nevezett kőszénből. A sziget középső tájai New York, Lancaster, Derby, Stratford, ezek a medencék bár kevesebbet termelnek, de azért mégis igen jelentékenyek. Végül Edinburgh és Glasgow között van a legterjedelmesebbek egyike, Skóciának ama részén, ahol innen is túl is a tengerek legmélyebben benyomulnak. Minden szénmedencék összessége, amit már említettük, vagy 1600 ezer hektárnyi területre rúg, és évente 100 millió tonnára menő kőszenet termel. Rengeteg számok, mindemellett az iparnak, kereskedelemnek szükséglete annyira növeli a fogyasztást, hogy mind e gazdagságnak el kell fogynia. Időszámításunk harmadik ezere nem fog még betelni, s amikor a bányászok keze Európában már mind kimerítette azokat a medencéket, amelyekben, egy találómondás szerint, földünk első napjainak melege összetömörítve fekszik. Lábjegyzet. Az egyre növekvő fogyasztást tekintetbe véve Európában a kőszén elfogyását a következő időkre teszik a számítgatások. Franciaországban 1140 év múlva, Angolországban 800 év múlva, Belgiumban 750 év múlva, Németországban pedig 300 év múlva. Amerika telepei azonban 500 millió tonna évi termelés mellett is vagy 6000 évig tartanak el. Lábjegyzet vége. Elbeszélésünk idejében történt hát meg az a dolog, hogy a Skót-medencének egyik leggazdagabb széntelepe az igen gyors bányászás következtében kimerült. Az Edinburgh és Glasgow között 10-12 mérföldnyi szélességben elterülő vidék telepeinek egyikét érte ez a sors, Aberfloyd, amelynek akkoriban már hosszú időkön át James Starr volt műszaki vezetője. 10 esztendő óta álltak már elhagyatottan azok a bányák, bármit kutattak is föl, a leggondosabban 1500, sőt, 2000 lábnyi mélységig mindent. Nem akadtak új érre, és James Starr azzal a bizonyossággal hagyta abba a munkát, hogy a bánya legutolsó erecskéjéig teljesen ki van aknázva. Nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények között az angol föld mélységeiben újabb kőszén medencének felfedezése rendkívül nevezetes dolog lett volna. A Simon Ford levelében említett közölnivaló ilyen valamire vonatkozik-e vajon? Ezt kérdezgeti magában James Starr is, és ilyesmiben akart reménykedni. Talán a fekete indiáknak nevezett kőszén valami újabb fekhelyének kiaknázására akarják igénybe venni tetterejét? Hát ezt szerette volna hinni. Igaz, hogy ez a második levél azon nyomban kihozanította ezekből az ábrándokból, tehát most már kevesebbet gondolt vele, hiszen az öreg bányamester fia íme. Itt van a találka helyén. Annak a névtelen levélnek bizonyára semmi jelentősége sincsen. Amint a mérnök leszállt a vonatról, a fiatalember azonnal feléje közeledett. Harry Ford vagy? Kérdezte tőle James Starr élénken, és minden bevezetés nélkül. Az vagyok, Starr úr. Alig ismerek rád, fiatal barátom. Ó, 10 esztendeje nem láttalak, s azóta egészen megemberesedtél. De én mindjárt megismertem, felelt a fiatal bányász, még mindig kezében tartva sapkáját. Mérnök úr semmit sem változott, még mindig az a régi, aki engemet akkor, a búcsúzás pillanatában a Dockhart bányánál átölelt. Nem is feledhet olyast egykönnyen az ember. De tedd fel a sapkádat, Harry, mondotta a mérnök. Rémségesen esik, és csupa udvariasságban még meghűtöd magad. Ne menjünk valami födél alá? Kérdezte Harry Ford. Nem, Harry, az idő drága. Egész nap esik, és nekem sietős a dolgom, menjünk. Ahogy parancsolja, válaszolt a fiatal ember. Mondsz csak, Harry, atyád egészséges, mint a mak, uram, és anyád szintén. Atyád írta nekem a levelet, hogy ma idejöjjek a Yarrow aknához. Nem, azt én írtam. Hát nem Simon Ford írta akkor nekem a második levelet, amelyben az előbbi visszahívást megírta? Kérdezte élénken a mérnök. Bizonyára nem, mérnök úr, válaszolta bányász. Jól van, felelt a mérnök, nem akarva több szót tenni a névtelen levélről. Aztán kisvártatva megint folytatta. Nem mondanád meg, Harry, hogy mit akar velem az öreg Simon? Mérnök úr, ezt atyám maga akarja önnel közölni. De te tudod? Tudom. Jól van, Harry, nem fogadlak tovább. Útra hát, hogy mielőbb beszélhessek az öreggel. Hol is lakik most az öreged? A bányában. Micsoda? A Dockhart bányában? Igen, Starr úr, ott, válaszolt Harry Ford. De hogyan? Hát a te családod a munka beszüntetése óta sem hagyta el a bányát. Egyetlen napra se, Starr úr. Mérnök úr ismeri atyámat, ott született, és ott is akar meghalni. Értem, Harry, értem. Egészen értem. Az a bánya az ő szülőföldje. Ezért nem tud beletörődni a gondolatba, hogy annak vége van. De hát, te meg tudtad szokni? Meg én, Starr úr, válaszolt a fiatal bányász, mi szívből szeretjük egymást, és ezután oly kevésre van nekünk szükségünk. Jól van, Harry, mondotta a mérnök. Menjünk hát. És James Starr az ifjú ember kíséretében megindult Callander utcáin át. 10 perc múlva már a városon kívül voltak.